Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a MEFOB Fesztivál kapcsán. A következő percekben Szilágyi Réka atlétát kérdezem a MEFOB-bal kapcsolatos élményeiről, illetőleg a saját személyes karrierjéről, például, hogy hogyan várja, milyen előjelekkel várja és milyen hangulatban várja a kevesebb mint 150 nap múlva rajtoló, hazai rendezésű budapesti atlétikai világbajnokságot.
Sportérték a Trend FM-en.
Itt van velünk a telefonvonalban a MEFOB Fest egy újabb nagykövete, Szilágyi Réka gerelyhajító. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Miért vállaltad el elsősorban ezt a nagyköveti pozíciót? Neked személyesen van-e korábbra visszamenőleg emléked, élményed, tapasztalatod az egyetemi sporttal kapcsolatban?
Nekem személyesen több élményem is van a MEFOB Fesztivállal. Ez az egyik, hogy ott sikerült egyszer még egy pályacsúcsot dobnom a MEFOB Festen. A másik meg, hogy Debrecenben rendezik meg a MEFOB-ot, és ugye én oda vagyok leigazolva, és számomra ez így egy, amikor ezt meghallottam, hogy itt lesz, összetetten tudtam azt mondani, hogy biztos, hogy el fogom vállalni. Szóval én nagyon örülök, hogy én lehetek az egyik arca.
Mennyi volt ez a pályacsúcs, hány méter, és mikor történt?
Ez még 2020-ban történt, 59-87.
Akkor az egy nagy áttörést is jelentett neked személyesen, vagy egy nagy lendületet a továbbiakra?
Igazából nem a saját egyéni csúcsomat dobtam meg, hanem akkor annak a pályának a csúcsát, és igazából örültem neki nagyon.
Érthető, hát akkor így elmagyaráztad, hogy a debreceni kötődés is megvan, meg akkor a MEFOB-on is jártál. Összességében igen. Mit gondolsz a debreceni egyetemi sportéletről, mennyire pezsgő?
Én úgy érzem, hogy ez a debreceni sportélet ez nagyon pezsgő, és nagyon színes skálán lehet választani tényleg, amit szeretne az ember, és nagyon sok területet kipróbálhat, és nem hiszem azt, hogy van még egy ugyanilyen, ahol ennyi mindent ki lehetne próbálni, szóval én nagyon pozitívan látom ezt az egészet, és nagyon örülök, hogy ilyen sok sportot ki lehet próbálni. És igazából így mindenki úgy gondolom, hogy tud olyan sportot választani, amit úgy igazán szeretne, vagy csak ha ki szeretné próbálni, arra is van lehetőség. Szóval szerintem ez nagyon jó dolog.
Ha már sportág kipróbálás, meg sportág választás, nyilván sokkal korábbra visszamenőleg, de te hány sportot választottál, vagy próbáltál ki, mielőtt kikötöttél a gerelyhajításnál?
Hát én is kipróbáltam azért elég sok sportot. Ugye én 10 évig úsztam versenyszerűen, de jártam triatlon versenyre, duatlon versenyre, futóversenyekre, szóval én is azért kipróbáltam egy jó pár sportot, és örülök is neki, hogy volt erre lehetőségem.
Atlétikán belül csak gerelyhajítás volt?
Nem, atlétikán belül is ugye természetesen mindent kipróbáltam, és a gerelyhajítást tetszett meg a legjobban, és azért is választottam a gerelyhajítást.
És beszéljünk akkor az előttünk álló kicsit távolabbi jövőről. Hogyan várod, milyen állapotban, milyen stressz állapotban várod az atlétikai világbajnokságot, vagy teljesen nyugodt vagy, és inkább csak pozitív várakozások vannak benned?
Azt mondanám, hogy pozitívan várom mindenféleképpen, de természetesen azért úgy gondolom, hogy mindenkiben van egy stresszfaktor, hogy azért a legjobbat tudja kihozni magából, de én inkább úgy közelítem meg, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy itthon rendezik meg, és nagyon örülök, hogy a családtagim, szeretteim el tudnak látogatni, és meg tudnak nézni élőbe. Szóval én nagyon várom.
Segíts egy kicsit beárazni, kérlek, vagy elhelyezni az erőviszonyokat. Egy Európa-bajnoki negyedik hely, egy világbajnokságon a gerelyhajítás mezőnyében nagyjából így hol helyezkedne el, vagy mi lehet a realitás?
Hogyha ezt az eredményt selejtezőbe tudom dobni, amit a döntőbe dobtam az Európa-bajnokságon, akkor az egy döntőhöz már elég is lehet, akár, ugye ez mindig befolyásolja az akkori versenyzőket, és hogyha igazából bent van az ember a döntőbe, ott gyakorlatilag 12-től 5-6 helyezésig bármi lehet. Ezt az eredményt nézem, amit dobtam az EB-n.
Na hát akkor a müncheni eredményt kell megdobni, és akkor döntős lehetsz, ugye?
Hát meg egy kicsit még azért rápakolgatni, de igazából igen.
Az akkor egyéni csúcs lenne?
Hát ilyen egyéni csúcs körül, hogyha dobok, az már azért nagyon jó.
És az mennyi pontosan? Mondtad, hogy a pálya csúcs Debrecenben volt 59 méter körül.
Igen.
És az egyéni csúcs.
Meg 62-44.
Na hát akkor így legyen. Köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Sportérték a Trend FM-en.
Hobbi sporttal, szabadidősporttal foglalkozunk a következő percekben, ez egyáltalán nem idegen a műsortól. Már csak azért is került erre a témára a választás, mert itt a tavasz, egyre jobb az idő. Szerintem nagyon sok hallgató kezdett el mozogni az elmúlt időszakban a szabadban. A legtöbben azért futni szoktak ilyenkor, de hát mindjárt érdeklődünk a legnépszerűbb szabadidős sportokról is, na meg arról, ami mögöttük van. Itt van velünk a telefonvonalban Fülöp Tibor, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Akkor kezdjük ezzel, hogy tényleg a futás az első gondolata egy hobbi sportolónak, hogyha valaki akármilyen megfontolásból a fizikai edzettségi állapotának javítása céljából például úgy dönt, hogy elkezd mozogni, akkor ő kapásból futni fog, és persze utána majd beszélünk arról, hogy hogyan kell okosan elkezdeni, akár futni, akár más sportot űzni.
Nagyon érdekes dolog, ez valóban terjedőben van a futás, mint szabadidősport, mint hobbisport, bár én ezeken a kifejezéseken kívül, vagy inkább ezek a kifejezések helyett a rekreációs sportot szoktam mondani, illetve az lenne a célja tulajdonképpen ennek a fajta sporttevékenységnek. A rekreáció az annyit jelent, hogy a munkavégző képességnek az újratermelése, ez a rekreálás. Ilyen szempontból ennek igen nagy jelentősége van, ugye az általános teherbíró képesség, vagy az általános alapálló képesség, hogyha a edzéstudományi oldalról közelítjük meg. És hát ilyen aspektusban tulajdonképpen ugye az állóképességi sportoknak elég nagy a szerepe, mint fizikai aktivitás ebben a rekreációs sporttevékenységben. A szabadidősport kifejezés bár népszerű, de én azért nem szoktam használni mostanában, mert szabadidőnk ugye elég kevés van, sőt, talán egyre kevesebb, és hát hogyha így közelítenénk meg a dolgot, akkor nem sportolna senki. A hobbi sporttal egyetértek, azt úgy is lehet mondani, tulajdonképpen az a megfelel a rekreációs sportnak. Hobbi sportolónak általában nincsenek versenyambíciói, tehát nem versenyekre készül, hanem csak egészségfejlesztő vagy egészségmegőrző jelleggel sportol. Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, valóban a futás az egy ilyen kézenfekvő dolog, és ahogy a láb mindig kéznél van, szokták mondani. Ennek van egy jó oldala is, illetve van egy olyan oldala, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek futni. Tehát aki teljesen edzetlen, ne adj Isten, túlsúlyos, nem biztos, hogy számára a futás a leghasznosabb sportolási forma. Itt említhetném a kerékpárt, egyébként a kerékpározás a különböző statisztikák szerint talán a legnépszerűbb szabadidő eltöltési forma egy a sportok közül. Ugye a kerékpárja azért nagyon sok embernek van, és valamilyen formában sokan kerékpároznak, hogyha nem is annyira edzés jelleggel, mint ahogy edzés jelleggel futni szoktak, nem feltétlenül ez jut eszükbe az embereknek a kerékpárról, hanem azt, hogy ez egy kellemes dolog, akár egy családi tevékenység, kimegyünk a szabadba és biciklizünk, ugye úgy szokták mondani. Ez lehet egy jó alternatíva egyébként, akár a túlsúlyosaknak is, hiszen itt nem kell a mozgató apparátussal a teljes testtömeget mozgatni, hiszen van egy alátámasztás, ugye a nyereg, ami a testsúlyunk nagy részét elviseli, vagy elviszi.
Ön többször említette ugye a testsúlyt, meg a fizikai állóképességünket, vagy a fizikai paramétereinket. Ez a legfontosabb szempont, amit figyelembe kell vennünk akkor, amikor tényleg ki akarjuk választani magunknak a rekreációs sportfoglalkozási formát?
Megint csak egészségvédelmi szempontból, itt gondolok ugye az izületeinkre, térdizületekre elsősorban, ez egy fontos szempont valóban, de nézhetjük azt is, hogy milyen állapotban van a keringés, hogyha egy teljesen edzetlen emberről beszélünk, akkor olyan mozgásformát kell választani, ahol a terhelés szépen fokozatosan adagolható, és fokozatosan szoktatjuk hozzá a szervezetet a terheléshez, az edzés terheléshez. Itt ez egy kulcs szó, ez a fokozatosság és az óvatosság. Sajnos ezen a területen is vannak néha extra eltolódások abba az irányba, hogy nagyon gyorsan szeretnének az emberek akár eredményt elérni, vagy nagyon gyorsan szeretnének felkészülni valami eseményre. Ez már ugye inkább a hobbi sportból az amatőr versenysport irányába mutat, hogy valaki szeretne lefutni egy maratont, vagy ne adj Isten szeretne ennél hosszabb távokat teljesíteni. Ez egy ilyen divat lett manapság, hogy ha valaki elkezd futni, akkor rögtön maratoni távban, vagy ultratávban gondolkodik, vagy ha elkezd triatlonozni valaki, akkor egy Ironman szeretne teljesíteni. Ez nem feltétlenül jó dolog. De én mégis egyébként a legfontosabb szempontnak inkább azt mondanám, hogy mi az, ami őt igazán érdekli, mi az a sporttevékenység, amit szívesen űz, amiért hajlandó nap mint nap megmozdulni, hiszen ez lesz a kulcsa ennek az egész rekreációs sporttevékenységnek, hogy azért ezt rendszeresen érdemes végezni. Tehát, hogyha hetente egyszer, hát az is egy rendszer persze, hogyha hetente egyszer, ugye szokták mondani, hogy minden másnap megyek sportolni, húsvét másnapján, meg karácsony másnapján. Na jó, ez csak a vicc, de...
Meg januárban, a karácsonyi étkezések után, ugye?
Igen, igen, meg akkor van ugye az újévi fogadalom, hogy akkor most aztán tényleg elkezdek sportolni, és hát akkor innentől kezdve ez egy érdekes történet, hogy akkor valóban milyen intenzitással kezd el valaki sportolni, mennyire lesz kitartó, mennyire rendszeres lesz ez a sporttevékenység, és az az izgalmas ebben, hogyha egyszer lemegyek sportolni, akkor nem edzeni megyek. Tehát, hogyha hetente egyszer lejárok, vagy éppen amikor a kedvem úgy tartja, mert kinézek az ablakon és szép az idő, akkor nem edzeni mentem, hanem csak sportolni. Az edzés az úgy lesz ebből, hogy ezek a sportolási alkalmak, ezek a tervezettek, ezeknek a tartalma, hogy ott mit fogok csinálni, milyen hosszan, milyen intenzitással, esetleg milyen pihenőidőkkel, mi a célja annak az edzésnek, mit szeretnék fejleszteni, és ráadásul még ezek az egyes sportolási alkalmak, ezek egymásra is kell, hogy épüljenek, és így lesz ebből edzés, hogy az egyiknek a hatására épít a következő ilyen sportolási alkalom. Tehát ebből fakadóan azért a heti minimum 3 alkalom az, amivel már így lehet valamit kezdeni, mint edzés, rendszeres sportolás.
Ahhoz, hogy az alapálló képességünket megfelelően fejlesszük, vagy betartsunk olyan ökölszabályokat, mint például a fokozatosság, amit ön említett, ezeket egy szabadidős célból, vagy rekreációs célból sportoló ember önmagának is be tudja tartani, vagy muszáj, hogy valamilyen edzői segítséget vegyen igénybe, mert én azt gondolom, hogy a legtöbb hobbi sportoló azért kint a szabadban saját szakára fut meg, kezdi el az edzéseit, meg építi fel az edzéstervét. De hát lehet, hogy rosszul teszik ezt sokan. Ezt önmagunkban is meg tudjuk jól csinálni, vagy önmagunktól, vagy ehhez muszáj, hogy valamilyen edzői segítséget igénybe vegyünk, vagy szakember segítségét?
Nagyon érdekes dolog ez, hogyha mondjuk elromlik az autónk, akkor ugye általában, főleg manapság már nem kezdjük el magunk bicskölni, hanem elviszük a szakemberhez, az autószerelőhöz, a szervizbe. Hogyha fáj a fogunk, akkor nem faragunk bele tömést már fából, meg nem kötünk rá madzagot, hogy kihúzzuk az ajtó becsapásával, meg hasonló dolgok, hanem elmegyünk a fogorvoshoz, a szakemberhez. És sorolhatnám még az érdekes példákat, de tulajdonképpen az edzéssel azért ez még valahogy nem teljesen van így. Persze javul a helyzet, azt kell mondjam, de valahogy azt úgy az emberek úgy szeretnék maguktól megoldani. Pedig ezért vannak az edzők, a sportszakemberek, akiknek ez a foglalkozásuk, akik ezt tanulták jó esetben, és nyilván optimálisabb, személyre szabottabb edzésprogramot fog tudni összeállítani, még akkor is, hogyha van egy olyan mondás, hogy hát a saját magamat én ismerem a legjobban, hát ez azért egy sok aspektusból támadható gondolat, bár van igazságtartalma, mint minden ilyen mondásnak, de a lényeg az, hogy amit az előbb is mondtam, hogy személyre szabott edzésterhelésre van szükség, és ennek van rengeteg aspektusa, és ehhez viszont én azt gondolom, hogy a szakember tudja a lehető legtöbbet hozzátenni, hiszen neki ez a szakmája, ilyen ismeretekkel rendelkezik. És akkor ráadásul ugye itt egy folyamatról beszélünk, ahogy az előbb is említettem, és ennek a folyamatnak vannak különböző állomásai, vannak különböző szabályai, hogy a terhelést és a pihenést hogyan lehet összhangba hozni. Tehát magától az edzéstől, és itt követik el sokan egyébként a hibát, az egyik hibát, hogy magától az edzéstől nem lesz jobb az ember, nem lesz egészségesebb, nem lesz nagyobb teherbírású, hanem az edzéstől csak fáradtabbak leszünk. A fejlődést az fogja hozni, hogy ezeket a tervezett elfáradásokat tervezetten kellő mértékben ki is pihenjük. És ezt úgy hívják, hogy alkalmazkodás a szervezet ahhoz a terheléshez, amit az edzésen adunk neki, ahhoz alkalmazkodik, hozzászokik, és hogy ugyanolyan szintű fáradást érjünk el, ahhoz már egy nagyobb terhelésre lesz szükség, és tulajdonképpen így egyre nagyobb és nagyobb terheléseknek az elviselésére lesz képes a szervezet. Tehát ez az edzés periodizáció tulajdonképpen, hogy hogyan adagoljuk a az edzésterhelést, a terhelt napokat, a pihenőnapokat, a növekvő terhelésű edzésheteket, a csökkentett terhelésű pihenőheteket, és akkor ebből épül fel az, hogy hogyan tudjuk fejleszteni az adott személynek a teljesítményét, a teljesítő képességét, teljesítő készségét. Én azt gondolom, hogy ez a jobb módja annak, hogy biztonságosabban az egészség megőrzése mellett célt tudjunk érni. Ugye a cél az lehet bármi, azzal a sportoló embernek kell rendelkezni, mi a célom ezzel a sporttevékenységgel, hogyha versenyzek, akkor nyilván versenyre vonatkoztatva, hogyha egészségmegőrző jelleggel sportolok, akkor az is lehet egy cél, egy nagyon fontos és magasztos cél, mert ezt nem szabad összehasonlítani, hogyha az csak az a cél, hogy most hanyadik leszek a versenyen, vagy milyen hosszú távot tudok teljesíteni. Nagyon fontos természetesen az egészségmegőrzés, és ugye nagyon érdekes dolog ez a terhelés és a pihenés aránya, sokan itt csak az edzés terhelésre gondolnak, holott a napi összterhelésre kell gondolni, amiben benne van a fizikai munka, vagy akár a szellemi munka is, mert mondjuk egy 2 órás edzésnek a regenerációs szükséglete, az nem ugyanannyi, mint a napi 8-10 óra munka plusz a 2 óra, tehát mondjuk egy 10-12 óra terhelésnek, ugye logikusan annak sokkal nagyobb a regenerációs szükséglete, és ezt is figyelembe kell venni az edzésprogram összeállításakor. És akkor volt, aki megkérdezte, hogy hát, hogyha ezek szerint a stressz, terhelés, maga a munka is, akkor ha még többet dolgozom, akkor még jobb lesz a munkabíró képességem, vagyis az általános alapálló képességem? Hát mondom, nem, attól csak még fáradtabb leszel, hogy az alkalmazkodás elmélet kapcsán természetesen ugyanaz szok történni, egy ideig, óráig alkalmazkodik a szervezet a megnövelt munkamennyiséghez, csak aztán utána eljön a kimerülésnek a fázisa. Ezt a fajta teherbíró képességet, általános munkabíró képességet, ezt is a másik oldallal, vagyis sporttevékenységgel lehet fejleszteni, tehát a sportolással fejlesztett alapálló képesség, az fog a mindennapokban is majd kamatozni.
Ez a fokozatosság, amit már itt nagyon sokszor kerülgettünk, vagy gondolom, hogy a fokozatosságnak a hiánya az egyik legtipikusabb probléma, tehát példának okáért egy hónapban egyszer megy le az ember futni, de akkor 10 kilométert akar, ami a csövön kifér, ez egy sok terápia a szervezetnek és egészségtelen az ízületek számára. Még milyen tipikus hibák szoktak előfordulni egyébként?
Hát ez az egyik. A másik pedig az, ami ebben is benne volt egyébként, én más aspektusból mondom, hogy túl intenzíven edzenek az emberek. Tehát azt gondolják nagyon sokan, hogy az az edzés, amitől nem fáradtam el, az nem is ér semmit. És amikor valaki ezt hosszú ideig csinálja, akkor egy darabig fejlődni fog tőle. Van, aki ezt rövid idő után is fejlődést fog tapasztalni, magyarul gyorsul, lefut egy szigetkört, mondjuk a Margit-szigeten, lefut mondjuk esetleg 2-t, és egyre jobb időket fut, és utána az történik, hogy elkezd majd stagnálni, tehát már nem gyorsul, és utána pedig elkezd lassulni. És van, akinél ez 3 hónap alatt lejátszódik, van, akinél 3 év, de előbb-utóbb eljönnek mondjuk egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálatra a sportlaborba, és akkor ott kiderül, hogy nincs alapálló képességük. Volt egy hölgy, aki már 6 éve futott, eljött egy ilyen vizsgálatra, és amikor kiderült, hogy nincs alapálló képessége, akkor nagyon elcsodálkozott, hogy hát akkor ő 6 évig feleslegesen futott. Mondtam neki, hogy nem volt felesleges, hát még mindig jobb, mint hogyha otthon ült volna a tévé előtt, és chipset lágcsált volna. De hogy nem volt hatékony az edzésmunka, az egészen biztos, mert azért, ha valaki rendszeresen sportol 6 éven keresztül, akkor azért valami fajta stabil alapálló képességet azt illene látni egy felmérésen. Tehát itt az történik, hogy nem a megfelelő intenzitási zónában, a saját egyéni célzónájában fut, hanem annál 1 vagy 2 zónával magasabban, és akkor már teljesen más dolgokat, más kondicionális képességet, vagy más anyagcsere, más energiaszolgáltató rendszereket fejleszt, mint ami egyébként a stabil alapálló képességet fejleszteni. És itt jön be a képbe a terhelés szabályozás, az intenzitásnak a kontrollja, ami például nagyon egyszerűen megvalósítható egy pulzusmérő órával, és akkor ezek az egyéni célzónák, ezek pulzusszám alapján vannak meghatározva, és akkor az egyes edzés feladatokat abban a célzónában eltöltve kell végrehajtani.
Rengeteg telefonos applikáció kínál már nagyon profinak tűnő edzésterveket. ezekben mennyire bízhatunk így kapásból az első applikációban, amit feldob a Play áruház és rákattintunk? Ezek mennyire vannak tudományosan megalapozva a legtöbb esetben?
Hát ez jó kérdés. Van, amelyiknek van esetleg valamilyen tudományos háttere, van, amelyiknek nincs.
Tehát van, amit sport szakemberek készítenek, vagy
lehet
segítségével készülnek.
Sport szakemberek készítenek, de akkor is az egyik legnagyobb hibájuk ezeknek, hogy nem személyre szabott az edzésterv. Tehát például nem tudja azt, hogy az illetőnek a napi egyéb terhelése az milyen. Nem tudja azt, hogy az egyénnek mi a célja például. Vagy nem tudja azt, hogy ha valami megváltozik hétközben, például nem úgy mennek az edzések, vagy az egyéb terhelések hirtelen megnövekednek, munkahelyi terhelés, családi probléma, akármi, egészségügyi probléma, akkor hogyan kell megváltoztatni az edzésprogramot. Tehát ehhez szükséges az edzőnek a szaktudása, hogy akár egy napi szintű kontroll, vagy egy heti kontroll a sportoló visszajelzései alapján, és akkor bizony meg kell változtatni az edzéstervet. Tehát hiába tervezem én el előre egy hétre, két hétre, három hétre, hogy melyik nap mit kell edzeni, hogyha a végrehajtás az nem úgy működik, nem úgy valósul meg, akkor változtatni kell. Mert hiába van előírva, hogy holnap ennyit és ennyit kell futni, a holnap olyan program van, hogy nem érek rá, akkor ugye holnap ezt nem tudom végrehajtani. Akkor megpróbálom végrehajtani holnap után, de akkorra meg már ki van írva egy másik edzésprogram. Tehát ez így kezelhetetlen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még sok kérdés maradt, de remélem lesz majd még lehetőségünk beszélgetni. Fülöp Tibor, a Sportorvosi Központ sportszakmai igazgatója volt a Sportérték vendége. Minden jót, viszont hallásra!
Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra!
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Jövő héten már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.